Az elmúlt két hétben nagyszerű ige hirdetéseket hallhattunk Zolitól és Rubentől. Az álhatatosságról, a krisztusi jelleművé formálódásról, és mind a kettő ahhoz vitt közelebb bennünket, hogy milyen az az ember, akinek Krisztus az ura. Milyen az az ember, akit Isten formál a saját képére. Ebbe a sorba szeretnék beilleszkedni, és a következő egy hónapnak minden ige hirdetése, még hogyha nem kifejezett sorozatról is van szó, nem egy témához illeszkedik, mint mondjuk az előző időben, de mégiscsak ugyanaz a gondolat van a középpontban. És ezt talán így tudnám megfogalmazni, hogy szeresd jobban Istent. Szeresd jobban. Így olvassuk a mai igénket. Ezúttal a Timóteushoz írt második levél második fejezetéből a 20. és 21. verseket. Így hangzik az élő Isten szava. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, tégy csodát ma a szívünkben. Ámen. Foglaljunk helyet. Az életed nem a tied. Ezt tudtad? És tudatosult is benned? És így is éled az életedet? Az életed nem a tied. Ajándékba kaptad, hogy Istenért élj. A pénzed nem a tied. Tudtad? Egyikünk sem úgy született erre a világra, hogy kapott volna egy jól zárható aktatáskát benne azzal a pénzzel, amit később elhasználhat. Teljesen nincstelenül jöttünk erre a világra. Mindened, amit van, az isteni. A tested nem a tied. Tudtad? Nem tehetsz vele azt, amit akarsz. Illetve ha teszel, akkor ahhoz Istennek is lesz egy-két szava. Mert a tested a Szentlélek temploma. Felelős vagy érte. Timóteus, ez a fiatal lelkipásztor, nem egyszerű helyzetben volt. A fiatal gyülekezetét újra és újra olyanok látogatták meg, és olyanok ütötték fel a fejüket benne, akik valamilyen apró, kisebb, nagyobb ferdítést tettek az igén, és ezáltal veszélyeztették a gyülekezetnek a tisztaságát. És ez a fiatal lelkipásztor, Timóteus, aki később Efézusnak a püspöke lesz, elfárad, megijed, megtántorodik, és azt mondja, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jó embert követek. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ennek a Pálnak van igaza. Hogyha figyelmesen olvassátok a Timóteushoz írt két levelet, mind a kettő az első fejezetben masszív bátorítással kezdődik. Timóteus, gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely a kezeim rátétele által van benned. Nem a félelemnek lelkét kaptuk, Timóteus, hanem az erő lelkét, a szeretet lelkét, a józanság lelkét. Józanul gondolkodj, fiam! Timóteus elfáradt, megijedt, és elbizonytalanodott abban, hogy biztosan jó nyomon jár-e, biztosan ezen az úton kell-e követni az Istent, mint ahogy Pál apostol mondja. És a két timóteusi levél a gyülekezetnek adott gyakorlati, praktikus tanácsokon kívül erről az igazságról szól. Jézus a Krisztus. Én képviselem a tiszta tanítást, mondja Pál. Gyere a nyomomban. Kezdj el dolgozni. Ne búslakodj, állj fel, kezdj el dolgozni, állj az Úr szolgálatába. És amikor benne állsz a szolgálatban, ez igazolni fogja számodra, hogy jó úton jársz. Voltatok már úgy, hogy megkérdőjeleztétek a saját hiteteket? Egy év után, két év után, 10 év után, vagy 40 év után azt mondod, hogy oké, eljárok az Isten tiszteletekre. Eljárok a házi csoportba. Még a Bibliát is olvasom egészen rendszeresen. Tényleg ez a jó út? Jó, hogy csinálom ezt a dolgot, de tényleg ez az én utam? Pál apostol egy utat szentesít. Azt mondja, hogy kezdj el dolgozni Istenért. Mert hogy eleve erre vagy elhívva. Eleve erről kellene szólnia az életednek. És hogyha beleállsz ebbe, Isten igazolni fog. Az Éden óta egy óriási kísértésnek az áldozatai vagyunk. Egy folyamatos, meg nem szűnő kísértésnek. És ez pedig az, hogy az életed a tied. És hogy az életednek te vagy az ura. Csak hogy az ember élete nem működik jól úgy, hogyha a saját kezedben van. Az életed bármennyire kecsegtető is, bármennyire kézenfekvőnek tűnik is, nem fog jól működni egészen addig, ameddig a te kezedben van. Mert nem ott van a helye. És amikor Pál apostol bátorítja ezt a fiatal kollégáját és tanítványát, akkor egy olyan képpel illusztrálja ezt, ami arról beszél nekünk, hogy még a gyülekezetben is különböző fokon állunk az Istennel való kapcsolatunkban. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy elétek hozzam-e ezt az igét. De arra jutottam, hogy igen, mert most van itt ennek az ideje. Amikor az elköteleződés évének a finisében járunk. Amikor egy úrvacsorai istentiszteleten ennyi üres széket látok, akkor azt hiszem, hogy itt van az ideje, hogy erről beszéljünk. Különbség van még hívő és hívő között is abban, hogy mennyire szánta oda az életét Istennek. Az én tisztem még lelkipásztorként sem az, hogy megmondjam, hogy te hol állsz az Istennel való kapcsolatodban. Hogy ítélkezzem az Istennel való kapcsolatod fölött. Egyáltalán nem ez a tisztem. Az viszont igen, hogy bemutassam, hogy Isten az igéjében kijelenti, hogy van még több. És igaz, hogy ezt a gondolatot hallottátok már tőlem? Van még több az Isten országában. Sokkal több. És azt hiszem, hogy sokan elmondhatjuk, hogy még csak a felszínt kapargatjuk. Azt mondja Pál, hogy egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Itt van Isten háza, Isten háznépe. És azt mondja Pál Timóteusnak, hogy figyelj, barátom, hadd szembesítselek egy dologgal. A gyülekezet az Isten háznépe. Mindenkit szeret az Úr. Mindenkit egyformán szeret. Elhiszitek ezt? Mert ez egy nagyon fontos kérdés. Mindennel kapcsolatban, ami a továbbiakban elhangzik majd, ez az alap. Isten mindannyiunkat egyformán szereti. Miért tudom ezt mondani? Azért, mert egyformán feláldozta mindannyiunkért a fiát. És ennél nagyobb áldozatot egyikünkért sem tudott volna hozni. És ezzel egyszer s mindenkorra bizonyította, deklarálta, hogy nagyon szeretlek téged. Téged, aki most ezt hallgatod. Az Isten mindenkit egyformán szeret. De Istent nem mindenki egyformán szereti. Na, én azt szeretném, hogy a gyülekezetünket messze földön arról ismerjék, hogy ezek nagyon szeretik az Urat. Nem másról, hanem arról, hogy ezek az emberek azok, akik rajonganak Istenért. Mert hogy az az igazság, kedves Timóteusaim, hogy egy nagy házban nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. A mai fogalmaink szerint egy házban nem csak gyönyörű porcelán edények vannak. Vagy hát akinek otthon lapul az arany, akkor örüljön neki. Egy házban nem csak ilyen gyönyörű, míves porcelán edények vannak. Hanem alumínium edények is. Hát ezt én nagyon ismerem. Nagyon sok finom levest és főzeléket megettem ebből. Bizonyára érzékelitek a különbséget. Kopottas, egyszerű, hétköznapi használatra való. Még a füle is megégett. Annyira használjuk a hétköznapokban. Arról szól ez az ige, hogy ez az edény, ami hétköznapi használatra való, ez rosszabb? Nem, ugye? Na akkor ezt is fixáljuk le. A két edény közötti különbség nem abban áll, hogy az egyik jobb, míg a másik rosszabb. A különbség abban áll, hogy mire lehet használni. Pál apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy figyelj, így magunk között megsúgom, hogy a gyülekezetedben vannak egyszerű, semmire való gyülekezeti tagok, és vannak kiváló, szuper gyülekezeti tagok. Nem azt mondja Pál apostol, hogy vannak különleges hívők, kiemelkedő hívők, és vannak egyáltalán nem különleges, sőt, semmire való hívők. A különbség abban áll, hogy Isten mennyire tud használni. A különbség abban áll, hogy az edényekbe Isten mit és hogyan tud tölteni, és kit és hogyan tud vele megvendégelni. Az életed nem a tied. Abban a pillanatban, hogy átadtad az életedet Krisztusnak, Isten egy különleges helyre invitált meg. Ez a gyülekezet. A megszenteltek közössége. Az elkülönítettek közössége. Az elkülönítettség pedig nem csupán azt jelenti, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, ahogy Péter apostol mondja. Nem csak az üdvösségre vagyunk elkülönítve, hanem Isten szent szolgálatára. Ez a szent szolgálat nem, vagy nem elsősorban itt az imaház falain belül zajlik. Ez a szent szolgálat kint zajlik a házadban, a munkahelyeden, a rokonaid között és az utcán. Mert bárhová mész a személyedben, jelen van az Isten országa. Ugye ez tiszta? Ahová te mész, ott jelen van az élő Isten királysága a személyedben. Múlt héten volt egy beszélgetésem, és nagyon szomorú dolgokat hallottam benne. Arról beszélt ez a még nem hívő ismerősöm, hogy ő annyi visszaélést tapasztal a köreiben baptista részről. Szeretett szolgálat, baptista tevékeny szeretett misszió, vagy az a néhány gyülekezet, akikkel kapcsolatba került az élete során, hogy ő nem nagyon kívánja ezt. És azt tudtam mondani neki, hogy őszintén sajnálom, és én kérek elnézést a nevükben. Én kérek bocsánatot a nevükben. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. Én ennél nagyobb felelősséget nem tudok elképzelni. Hogy azt mondja Jézus, a Krisztus, az Úr, hogy úgy beszélj, úgy járj, úgy cselekedj, minthogyha én beszélnék rajtad keresztül. Isten képviseletére és az emberek felé való szolgálatra vagyunk elkülönítve. Pál apostol az edényeknek a képét jó mély ószövetségi gyökerekhez és előképekhez köti. Amikor az asszír birodalom leigázza Izraelt, és Nebukadnezár király elviszi fogságba gyakorlatilag az egész zsidó népet, akkor olvassuk azt az igét, amit az első pontban láthattok. Elvitték a fazekakat, a lapátokat, a késeket, a serpenyőket, és minden rézeszközt, amelyekkel a szent szolgálatot szokták végezni. Elvitte a testőrparancsnok a szenes serpenyőket, és a hintőedényeket is, mindent, ami csak aranyból és ezüstből volt. Isten házának az edényeivel, késeivel, lapátjaival, szenes serpenyőivel milyen szolgálatot szoktak végezni a papok? Isten tiszteleti szolgálatot, áldozatbemutatást, különféle áldozati liturgiákat. Miről szól az áldozatbemutatás? Az Istennel való kapcsolatról. Arról, hogy Isten soha nem akarta, hogy az ön népének nélkülöznie kelljen az ő szeretetét és megbocsátását. Mindig lehet hozzá menni. És vannak olyanok, akiknek képviselniük kell Istent. Erről szól a papságnak az intézménye. És ennek a képviseleti szolgálatnak vannak eszközei. És azt írja itt az ige, hogy ezekkel az eszközökkel, mint fazekakkal, értsd edények, serpenyőkkel, szent szolgálatot szoktak végezni. Ezeket az eszközöket, edényeket nem használták másra. Nem úgy nézett ki a dolog, hogy a pap fogta az edényét, miután megfőtt benne a krumpli főzelék, jól elmosta, hogy tiszta legyen, és azután pedig az áldozati állatot is megfőzte benne. A tisztaság szakrális értelemben nem azt jelenti, hogy el van mosva, hanem azt jelenti, hogy el van különítve erre a különleges szolgálatra. nem is véletlenül ezek a dolgok aranyból és ezüstből voltak. Isten számára lefoglalva, elkülönítve. Akik most itt ülünk, mindannyian odaszántuk az életünket Isten szolgálatára, igaz? Egy évvel ezelőtt, kettő vagy sok évvel ezelőtt. Valamikor azt mondtuk, hogy gyere Uram az életembe, légy Te az életem Ura, és formálj olyanná, amilyenné Te akarod, hogy legyek, igaz? Vagy hasonlót mondtunk, de a lényege ez volt. Most hogy állsz ebben a kérdésben? Tudod még most is, hogy az életed szent szolgálatra van elkülönítve? Tudod, hogy az életed nem a tied? Tudod, hogy a pénzed nem a tied? Hogy a tested nem a tied? És tudod azt, hogy az Isten kezében van a legjobb helyen? Az az igazság, hogy az Éden óta a szívünk mélyén borzongunk attól a gondolattól, hogy az életünk nem a miénk. Borzongunk attól, amit a sátán nagyon jól tudott, és ott kezdetben ez az első mondat, amivel kísért. Olyanok lesztek, mint az Isten. Legyél te az Isten. Tudod te, hogy mi a jó neked? Döntsd el te, hogy mi a jó neked? Ne hagyd, hogy az Isten beleszóljon. Ugye, hogy ezzel küzdünk? Folyamatosan. Mert ez a világ bűn alá van rekesztve. De te és én nem erre hívattunk el. Van egy dolog, amit nagyon szeretnék, hogy nehogy véletlenül elérje a szíveteket ezen a mai délelőtten. Az pedig az, hogy elkezdjük egymást becsmérelni. És elkezdjünk gondolkodni, hogy ki lehet ilyen gyönyörű porcelán, és ki lehet az a kis silány gagyi edény. Az, hogy ilyenné válj az Úr kezében, kizárólag a saját odaszánásodon múlik. Kizárólag. Senkit nem fog Isten meggátolni abban, hogy megszentelt, megbecsült edény legyen, aki az Úr számára hasznos és minden jó cselekedetre alkalmas. Isten senkiről nem döntötte el, hogy te maradsz ilyen satnya. Semmire való. Senkiről nem döntötte el. Amikor tehát arról beszélünk, hogy Isten nagy házában vannak hétköznapi használatra való edények, és megszentelt szolgálatra való edények, akkor a versenyünk nem egymással zajlik. A legtöbb gyülekezet, nem azt mondom, de láttam már olyan gyülekezeteket, ahol egymással versenyeznek a hívők ebben. És tegye fel az a kezét, aki még soha nem gondolt így a gyülekezetünknek a valamely tagjára, hogy hát azért legalább nála jobb vagyok. Nem én vagyok a best of, de azért nem vagyok rossz helyen, mert ő még alattam van. Jó, hát fölöttem is vannak ezek a szuperszentek, de vannak alattam bőven. Ez a verseny önmagaddal zajlik. Miért? Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz. Ha valaki önmagát megtisztítja. Mitől kell megtisztítani magunkat? Olvasunk egy figyelemre méltó igét, ezeket a gondolatokat megelőzően. Ezt mondja Pál apostol. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Itt egy annyira kemény történetre utal Pál apostol, hogy talán ennél keményebbre nem is utalhatott volna. Mózes ezt tajtékzó dűvel kiáltja ezt a mondatot. Ismeri az Úr az övéit. Ezért tehát Kóra fiai és csapata. Holnap reggel legyetek itt a szenes serpenyőitekkel, a kijelentés sátrának a bejáratánál, és az Úr fogja eldönteni, hogy ki az, aki hozzátartozik, és ki az, aki nem. Elegen van belőletek, Kóra fiai. Ismerős ez a név, ismerős ez a csapat. A pusztai vándorlás elején fel kell Kórak, Dátán és Abirám, három törzsi vezető, és maguk mellé gyűjtenek 250 embert. Két dologban nem egyeznek Mózessel. Az egyik, hogy miért mindenben Mózesre és Áronra kellene hallgatni, hiszen figyeljétek meg, milyen keskeny mesgyén mozog az igazság. Azt mondja Kórak, hiszen az egész nép szent, mindannyiunkkal beszél az Úr. Igaz ez? Hát igen, mindenkinek adja Isten a kijelentést. Mózesen és Áronon keresztül. A másik pedig a szent szolgálat. Ki végezhet papi szolgálatot? Kórak fiai, mint léviták, a papi szolgálatot is igényelték volna maguknak. És akkor azt mondja Mózes, holnap reggel mindenki ide áll elém. Az Úr elé, a kijelentés sátra elé. És az Úr el fogja dönteni, hogy kinek van igaza. Elegen van belőletek, hogy állandóan lázadoztok. Ezek léviták, értitek? Lelkipásztorok, ha úgy tetszik. Dicsőítés vezetők. Isten tiszteleti háttérszolgálatot végzők. Ezek a léviták, akik gondoskodnak az Isten házáról. Odaállnak másnap reggel illatáldozattal a saját szenes serpenyőjükben, és a következő pillanatban megnyílik alattuk a föld, és élve elnyeli őket a föld. Vajon miért ezzel a kemény képpel és történettel él Pál apostol? Miért ezt mondja, mielőtt elkezd az edényekről beszélni? Azért, mert ez ennyire fontos és fajsúlyos kérdés. Emlékeztek, hogy mit mondtam az év adnyító Isten tiszteletünkön? Azt mondtam, hogy a legnagyobb félelmem az az, hogy a Trinity mint gyülekezet úgy szépen ellötyög éveken át. Ez a legnagyobb veszély, ami ránk leselkedik. Minden megvan. Gyönyörűeket éneklünk, hallgatjuk az igét, eljárunk a házi csoportba, és szépen, mindeközben nem történik az égvilágon semmi. Mindenkit szeret az Úr. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, mindenkinek helye van a mennyországban. Íme a hétköznapi használatra való edény. De mi többre vagyunk elhívva. Sokkal többre. Arra vagyunk elhívva, hogy megszenteljük magunkat, megtisztítsuk magunkat mindentől, ami nem Isten szerinti, ami nem ige szerinti, amit nem Isten jelent ki. Na ezért utal Pál Kóraknak a lázadására. Az nem az Istentől való volt. Nem ige szerinti volt. Én azt szeretném, hogy bennünk, mindannyiunkban egyenként az az igény legyen, hogy megszentelt, megbecsült edényé váljunk az Úr szemében. És akkor egy kis nosztalgia 4 nappal ezelőttről. Hogyha valakit, egy különleges vendéget nagy megtiszteltetésben szeretnél részesíteni, és szeretnéd megvendégelni egy különlegesen finom vacsorával, és beleteszed ebbe a kajába minden gasztronómiai tudásodat, melyik edényt választanád, hogy megvendégeld? Azt hiszem, ez nem lehet kérdés egyikünk számára sem. Amikor elkészítik a szent sátort Izrael fiai, Isten ezt a megbízást adja az illatáldozati oltára vonatkozóan. A 2. pont 1. igéjében ezt láthatjátok. Azután készíts egy oltárt az illatáldozat bemutatására. Helyezd az oltárt a bizonyság ládájánál lévő kárpit elé, a bizonyságon lévő fedél elé, ahol megjelenek neked. Állandó illatáldozat legyen ez az Úr színe előtt, nemzedékről nemzedékre. Szent szolgálatra elkülönített edények. Olyan áldozat bemutatására, aminek állandó jó illatot kell biztosítania Isten házában. Hogy aki belép, az állandóan ezt a jó illatot érezze, ami folyamatosan, meg nem szűnő módon száll fel Istenhez. Jó illatú áldozat. Hol kell lennie ezeknek az edényeknek, amik az illatáldozati oltáron a jó illatot árasztják? Közvetlenül a bizonyság ládája előtt. Hát a kárpiton kívül, de a legközelebb az élő Istenhez. Na hát ide gyökerezteti bele Pál apostol az üzenetét Timóteusnak. Timóteus, ne add alább. Ahhoz, hogy Isten tudjon téged használni, ige szerint kell élned, Isten kijelentésének megfelelően, azzal az igénnyel, hogy folyamatosan tanulj Istentől, hogy egyre jobban megismerd őt, és akkor megszentelt edény leszel, aki ott van a kárpit előtt közvetlenül, folyamatosan Istennek a jelenlétében, és árad belőle ez a jó illat. Van igényed arra, önmagadra nézve, hogy tanulj az Istenről? Az egyik legfontosabb felismerés, amire az utóbbi időben jutottam, az az, hogy bármennyire szeretném is, és őszintén higgyétek el, ha lehetne, akkor mindenkinek itt a gyülekezetben adnék egy Isten ismereti injekciót vénásan. Ez minden, amit Istenről lehet tudni. Kéred? Bám! Valamiért Isten nem így találta ki. Nem így találta ki, hogy az Isten megismerése az ilyen egyszerűen működne. Ilyen lökésszerűen, egyszerre. Most már mindent tudunk. És ezt nem tudom megtenni, pedig teljes szívemből ezt szeretném. Arra kellett rájönnöm, hogy mindenki önmagáért felelős abban a tekintetben, hogy mennyire akarja megismerni Istent. Hogy mennyire akarod megtisztítani magadat, mennyire akarsz ige szerinti életet élni, mennyire akarod belevetni magad Isten országának a mélységeibe. Egyénileg te vagy ezért a felelős. Mi itt, mint gyülekezet, igyekszünk mindent biztosítani ehhez. De találkozunk vasárnap 2 óra erejéig, meg hétköznap 1,5 óra erejéig, jellemzően. 168 órából. Úgyhogy a többi 160 valamennyi, az a te felelősséged. 160 órád van arra, hogy igényeld a Krisztussal való kapcsolatot, és fejleszd magadat benne. Tudjátok, hogy nevezték az első időkben a keresztényeket? Nem olyan bonyolult. Tanítványok. Miért hívják tanítványnak a tanítványt? Azért, mert tanul. Azért, mert követi a mesterét, és olyanná akar válnia, mint a mestere. És valahogy az az érzésem, higgyétek el, elsősorban magamról beszélek. Hogy minthogyha elérhetetlen lenne, minthogyha krisztusivá válni elérhetetlen lenne, és ezért hagyjuk is az egészet. Nem elérhetetlen. Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy gyere és kövess engem. Gyere, legyél az én tanítványom. Legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes. Kezdj el versenyezni önmagaddal. Azt mondja Pál a korintusi 2. levélben. Hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között. Jézus áldozata által nem csak, hogy állandóan ott lehetsz a kárpit előtt, a legközelebb az Isten szövetség ládájához. Jézus áldozata által bemehetsz egyenesen a Szentek Szentjébe. Olyan közvetlen kapcsolatot ápolhatsz Istennel, amilyenre a világ történelemben ezelőtt még nem volt példa. Tudjátok, milyen kiváltságos helyzetben vagyunk? A Szentlélekkel minden másodpercben kapcsolatban lehetsz. Minden egyes másodpercben. Minden alkalmas arra, hogy Isten tanítson téged. Ha odaszánod magadat, hogyha az életed arról szól, hogy megtisztítsd magad, megbecsült és megszentelt edény legyél. Mennyire van igényed fejlődni a hitben? Annyi mindent csinálunk, ahol fejlődünk. Multi cégeknél nincs is más. Mindig csak fejlődés. Igaz? Ott mindig mindenki fejlődik. Látom az NI-nak, meg a BT-nek a reklámjait a buszokon. Oda az emberek már nem is dolgozni járnak, fejlődni járnak. Nem is munkát végezni járnak, tanulni járnak, inspirálódni járnak. Ámen. Legyen úgy. Szerintetek Isten mennyire szeretné, hogyha azt mondanád, hogy Uram, hadd járjak hozzá tanulni ma is, holnap is. Hadd legyek egyre inkább krisztusi ember. Mert hogy az az illatáldozati oltár, amiről annak idején folyamatosan szállt fel a jó illatú füst az Úrhoz. Ezek te és én vagyunk ma az emberek között. Krisztus jó illata vagyunk, és figyeld meg, mit jelent ez? Akik az ő ismeretének illatát terjesztik. a Krisztus ismeretének az illatát terjesztheted. Hát ahhoz, hogy a Krisztus ismeretének az illatát terjeszd, ahhoz ismerni kell Krisztust, igaz? Na hát erről szólnak az edények. És ezzel be is fejezem. Hogyha egy különleges vendéget akarsz meghívni vendégségbe, ez a különleges ember, ez a szomszédod, a rokonod, a barátod, az ismerősöd, a munkatársad. Mert Isten szemében ezek a legértékesebb emberek. És ha meg akarod őket hívni, ha Isten meg akarja hívni őket rajtad keresztül, akkor azt mondja, hogy barátom, nagyon szeretlek. Érted, áldoztam a fiamat. De gyere már, ismerkedjünk, mert van még bőven, amit nem tudsz rólam. Egy csomó dolog van, amit még szeretnék neked megmutatni. Szeretném átadni neked az, hogy mi minden van még az én országomban. Csak a szíved mélyén kell erre válaszolni. Miről szól a te bizonyságod? Amit láttunk és hallottunk, azt adjuk tovább. Nem tudunk mást mondani. Amit láttál és hallottál, amilyen ismereted van Istenről, azt tudod továbbadni, és egy ponttal sem többet. Ha a bizonyságod arról szól, hogy Isten megváltott engem, és kösz, jól vagyok, akkor ennyit fogsz tudni mondani. És bent vagy a mennyben. De hogyan fogsz tudni arról beszélni, hogy Isten szabadító Isten? Hogy Isten a nehézségekben is Isten? Hogy Isten a hétköznapjaimban is Isten? Hogy Isten akkor is velem volt, amikor beteg volt a gyerekem? Hogy Isten akkor is velem volt, amikor meghalt a szerettem? Hogy Isten, képzeld el valahogy, olyan furcsán működik, hogy azt mondja, hogy bőségre hívlak titeket, de időnként mégis nyomorúságokat élek át. És honnan fogsz tudni erről az Istenről, hogyha nem olvasod az igéjét, és hogyha nincsen benned tanítványként az az igény, hogy Uram, ha te ott mész, én megyek és követlek. Miről szól a te evangéliumod? Milyen mély a te Isten ismereted? És a kettő között a hétköznapi használatra való edény és a megszentelt, megbecsült, minden szolgálatra alkalmas edény között hol áll most az életed? Zárszóként. Csak a szeretetem múlik. Semmi máson. Prédikálhatok én úgy, hogy a hajatokat leordítanám. Semmit nem érnék el vele. Küldhetem a Facebook üzeneteknek a garmadáját. Elolvashattok egy csomó könyvet Istenről. Amíg feszülés, megfelelési kényszer, vagy a másik megítélésétől való félelem a motivációd. Tudod, ez milyen? Olyan, mint légkalapáccsal törni a betont. Az embernek légkalapács kell ahhoz, hogy áttörje a talajt. Ilyen az, amikor megpróbálsz jó hívő lenni. Isten meg a kis vézna növénykével áttörje a betont. És kibújik ott is a növény, ahol nem is gondolná rá. Ilyen, amikor az élet növekszik benned. Az Isten ismerete. Isten ismeretének az illatát kell terjesztenünk. Ez pedig csak úgy fog menni, hogyha teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és minden erődből szereted az Urat. Ne nézz másra, magaddal versenyez. Mióta futok, nagyon tudom, hogy ez mit jelent. Futottam 3 kilométert, fú, holnap is 3 kilométert akarok. Futottam 3,5-et, ó, holnap 3,60-at akarok. Futottam 8-at, azta, 8,5-et akarok. De ha azt mondtam volna, amikor 3 kilométert futottam, hogy most Attilával fogok versenyezni, vagy Ernővel, akkor biztos, hogy kudarc lett volna. Miért? Mert évek óta futnak ennyit. Magaddal kell versenyezned. Szeretetből. Uram, van még több! Van még több! Komolyan! 5 kenyérből és 2 halból megvendégelsz 5000 embert? Van még több? Emlékeztek? Találtatok egy kis papírt, egy cetlit a széketeken, amikor megérkeztetek, igaz? Ki az, aki elolvasta ezt a papírt? Helyes. Remélem, gondolkoztatok is rajta időközben. Most István szolidan játszani fog a zongorán. És arra kérlek benneteket, hogy boruljatok le és imádkozzatok. És imádságban kérjétek Istent, hogy adj nekem nagyobb odaszánást, adj nekem nagyobb szeretetet irántad. És hogyha úgy érzed, hogy igaz az, ami a papíron áll, ha úgy érzed, hogy szeretnéd jobban odaszánni magadat az ő megismerésére, hogy megszenteljen és szolgálatba állítson, akkor gyere kérlek ide, ne foglalkozz senkivel, hanem csak emeld fel a fedőt és dobd bele a cetlidet. Látjátok, úgy csináltam, hogy nincs rajta név. Nem regisztrálunk senkit, nem jegyzünk be senkit semmiféle könyvbe, ez csak rólad és Istenről szól.